Mennyi, Atyánk, köszönjük neked ezt a mai délelőttöt, hogy együtt lehetünk, megnyitjátjuk az igédet, és hogy te szólni fogsz hozzánk. Kérünk téged, bátoríts minket, vigasztalj minket, erősíts minket, hívjál ki bennünket. Szükségünk van mindezekre, Urunk, és te tudod igazán, hogy mire van szükségünk. Úgyhogy itt vagyunk előtted. Szívünk vágya az, hogy alávessük magunkat annak, amit mondasz. Az Úr Jézus nevében. Amen. János 8-hoz fogunk lapozni, sőt, lapozzunk is. De mielőtt még olvasnánk az igénket, nem tudom, hogy volt-e már veletek olyan, amikor nem ismertetek fel valakit. Oda ment hozzátok, hogy ismer, és ti pedig csak pislogtok, és azt se tudjátok, hogy mi van. És aztán elkezdi mondani, hogy de hát, még az esküvőben is ott voltál, meg mit tudom én, vagy ezt és ezt csináltuk együtt, hát nem emlékszel. Volt egy párszor ilyen. Legutóbbi az, nem tudom, a Borbála fürdőben voltunk, és volt ott egy hölgy, és csak tudtam, hogy valahonnan ismer, és ő is tudta, és szerintem ő tudta, hogy honnan ismer, és nem értette, hogy miért vagyok ilyen bamba vele. Mert attól jobban voltunk, tehát jobban ismertük egymást, hogy én ilyen közömbös legyek, és idegesített végig, hogy ki ő. Aztán végül egy fél nappal később eszembe jutott, hogy egy ilyen üzleti partner volt, és mit tudom én, két hetente találkoztunk, és beszélgettünk negyed órát mindig. De ilyen... ja, és ezen gondolkodtam, hogy milyen érdekes, hogy lehetsz valakivel közösségben, tehát beszélgethetsz, érhetnek hatások, icipicit meg is ismerheted őt, tehát tölthetsz vele időt, együtt vagytok, megtapasztaltok dolgokat együtt. Tehát közösség megvan, de kapcsolat még sincs. Tehát a közösség megvan, de kapcsolatom nincs vele. És tehát amikor szólt hozzám ez az illető, vagy aki, mit tudom én más esetben is, amikor nem ismertem fel az illetőt, csak szól hozzám, odajön hozzám, nem ismerem fel a hangját, nem ismerem fel az arcát, hogy ki az, honnan van, mit csinál, honnan ismerem. És tehát ez a konklúziója számomra ennek, hogy lehetek valakivel közösségben, de nem biztos, hogy kapcsolatunk van egymással. Azzal, akivel közösségben vagyok. Tehát lehetek vele közösségben, de nem biztos, hogy kapcsolatom van vele. És figyeljek, Jézussal való kapcsolatunk az ugyanez. Ugyanez. Tehát ott vagy te, mint hívő, ott vagyok én, mint hívő, és lehet, hogy élveztem valamikor a Jézussal való kapcsolatot, vagy közösséget. Mint például az elmúlt héten konferencia. Ilyen intravénásan. Oké? Mert reggel is, meg este is üzenetek, egész nap egy nem otthon, hanem egy másik objektumban ott vagy testvérekkel, egész nap együtt vagy, beszélgettek, megbeszéltek akár az üzeneteket, vagy vannak közös tapasztalatotok. Tehát van egy élmény, van egy tapasztalat. Tehát élvezzük, és ott vagyok én, mint hívő, élvezhetem Jézus közösségét, de tulajdonképpen meg lehet az, hogy nincsen vele kapcsolatom. Megtörténhet. Nagyon könnyen megtörténhet. Tehát mit jelent az, hogy közösség, oké? Tehát lehet vele közössége. Egy Isten tisztelet. Tehát itt van Jézus, oké? Itt van Jézus. Te is itt vagy. Jézus szól, Jézus tesz dolgokat, még akár meg is nevez helyzeteket az életemben. Fel is ismerem. Tehát itt közösségem van vele. Vagy van egy ima alkalom, ugyanúgy egy jó megtapasztalás, vagy egy, mit tudom én, egy evangelizáció, vagy mit tudom én, valami kiráz a hideg, az Úr volt. Tehát hatással volt rám. És azt mondom erre, hogy ez egy közösség. De ez nem azt jelenti, hogy nekem van kapcsolatom vele. Ez nem egyenlő azzal, hogy itt mondjuk egy ilyen alkalmon Isten megérint, ez nem azt jelenti, hogy nekem van vele egy rendszeres kapcsolatom. Hanem az, hogy mit tudom én, már 3 napja megy a légkondi, és azért rázott ki a hideg. Tehát nem azért, mert mondjuk, ez mára nem igaz, mert nem lett bekapcsolva a légkondi, úgyhogy bocsánat ezért, hogy kicsit melegebb van, mint szokott. Lehet valaki ennek örül. Én meg majd törülközök. Ja, és tudod, az, amikor ilyen különböző tapasztalatokat érzünk ilyen alkalmakkor, akár ez a hidegkiráz, vagy hú, az Úr szólt, vagy a hú, ezek a hú pillanatok, ezek, tudod, ilyenek vannak akár, amikor egy Michael Jackson klipet nézek, oké? Vagy nézek valami filmet, ami megérint. Ezek az érzések ugyanúgy előjönnek akkor is. Tehát az érzések azok csalókák lehetnek. Úgyhogy tehát a lényeg, amit mondani akarok, hogy ott lehetünk a gyülekezetben, sírhatunk, könnyezhetünk, lehet valamiféle szellemi megtapasztalásunk. És ez teljesen rendben van. Ez teljesen rendben van. Ennek is megvan a helye. Viszont meg lehet az, hogy hazamegyünk, és aztán egész héten nincs vele kapcsolatom. És aztán visszajövök megint, és tulajdonképpen ez hoz vissza engem vasárnap, hogy olyan jó itt lenni, mert olyan jó az Úrral lenni, vagy a közösségben lenni, és ez a tapasztalathoz, mert itt mindig jól érzem magam, de hétköznap meg nincs meg ez a kapcsolat. Na most, ez lehet, hogy egy kicsit nehezen hangzik. Lehet, hogy ez egy kicsit bemar. Lehet, hogy ez egy kicsit elbátortanít, lehet, hogy ez egy kicsit elbizonytalanít. Nem érdekel. Nem érdekel. Mert pásztorként azt akarjuk, vezetőnként ez a felelősségünk, hogy ne tőlünk függők legyetek, ne Isten tisztelet függők legyetek, ne attól legyetek függők, hogy hétfőket, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, mi szervezünk nektek valami programot, legyen ez bibliaiskola, vagy evangelizáció, vagy bármi, még egy Isten tisztelet, meg egy 8. Isten tisztelet, meg 122. Isten tisztelet egy héten, hanem a mi vágyunk, igazából Isten vágya az, hogy neked és nekem egy személyes kapcsolatunk legyen ővele minden nap. Minden nap. És ezért nem érdekel egyébként az, amikor régi vágású hívők azt mondják, hogy hát ez a mai üzenet, ez nem volt valami tápláló, kicsit mélyebbre vágytam volna. Nem érdekel. Ne itt táplálkozzál, légy szíves. Táplálkozzál hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton, meg vasárnap is mielőtt eljössz, mert tőle kell táplálkozzál, nem tőlem. Nem tőlem. Innen is fogsz, de ha csak ez az egy forrás, akkor korogni fog a gyomrod. Hétfőket, szerda, csütörtök, péntek, szombat, és még vasárnap is. Úgyhogy Isten hatalmas. Isten hatalmas. És meggyőződésem egyébként az, hogy a Jézussal való kapcsolatunk hétköznap tud változást hozni ebben a világban is. Nem az, hogy mi itt jól érezzük magunkat vasárnap, vagy szerdán, vagy amikor összejövünk ebben a teremben, vagy egy lépcsőn. Nem, a hétköznap megélt Jézussal való kapcsolathoz változást ebben a világban. Mert van egy küldetésünk, megéljük ezt a kapcsolatot a munkahelyünkön, megéljük ezt a kapcsolatot a családunkban, megéljük ezt a kapcsolatot ott, ahol vagyunk. Nem amikor együtt vagyunk, mi majd nagyon jól fogjuk érezni magunkat egy örökkivalóságon keresztül. Ne erre koncentráljuk az életünket. Mert nem ez a lényeg. Itt a Földön nem ez a lényeg. Jézus is azért jött, hogy ne neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Jézus azért jött, hogy megkeresse azt, ami elveszett. Megölelje azt, akinek szüksége van rá. Tehát Jézus azért jött, hogy adjon. Jézus azért jött, hogy mások. Mások. Úgyhogy János 8, 12. vers. János evangéliumában egyébként 7-szer mondja azt, hogy én vagyok, és mondja ezek közül például azt, hogy én vagyok az élet kenyere, én vagyok a feltámadás és az élet, én vagyok az ajtó, én vagyok a jó pásztor, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Ilyenkor, amikor ezt a kifejezést mondja, hogy én vagyok, ezt ő úgy használja, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok, ez János 8.52-ben mondja. Tehát ez azért mondja, mert ezzel is azt jelzi, hogy ő Isten. Jézus, ő is Isten, 2 Mózes 3-ban az égő csipkebokornál így mutatta be magát. Mit mondjak, ki küldött engem? Kérdezte Mózes. Hát a vagyok küldött téged. Nem az, aki volt, nem az, aki lesz, hanem az, aki mindig is van. És minden pillanatban ott van. Igen, ő ott volt, és ott is lesz, de nem ez a lényeg, hanem a most a lényeg. A van. A vagyok. A vagyok küldött. És itt Jézus ezért említi olyan sokszor. Egyébként János evangéliumban úgy mutatja be Jézus, mint Isten. Tehát Jézus istensége van a középpontban. Oké? Úgyhogy itt János 8.12-ben azt mondja, ja, és egyébként ezért is ölték meg, mert túl sokat mondta, hogy én vagyok. Oké? Azt mondta, hogy... Tehát ez volt a vád, az egyetlen vád. Azt mondja magáról, egyenlővé teszi magát Istennel, nyírjuk ki. És sikerült is. Hála Istennek. Úgyhogy 12. vers azt mondja, én vagyok a világ világossága. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, oké? Aki engem követ. Tehát nem azt mondja, aki engem ismer. Nem azt mondja, hogy aki körülöttem van, aki közel húzódik hozzám, aki éppen itt van most velem. Nem azt mondja, aki figyel rám. Nem azt mondja, aki engem követ. Tehát ez bármi, ahová megy, megyek. Ahová mondja, amit mond, teszem. Tehát aki követ engem, és hihetetlen az ígéret, amit mond, soha nem él sötétségben. Mert az a világosság lesz benne, amely életet ad. Hihetetlen ígéretet. Soha nem él sötétségben, mert az a világosság lesz benne, amely életet ad. És ezen gondolkodtam, hogy van, sokféle jellemzője van a világosságnak. Én szeretnék nektek ma 4-ről beszélni, ami nagyon fontos számunkra. Oké? 4. 4 féle. Az első az ez. A világosság támadó. A világosság az támadó. Tehát támad. Mit jelent ez? Amikor az ember megházasodik, akkor kezdődnek igazán a kihívások. Mert el kell kezdeni megalapozni a közös életet. Eddig marha jó volt, mert minden, amit tettem, az... Tehát sok mindenről nem kellett lemondanom. Ha lemondtam valamiről is, akkor magamért mondtam le valamiről. Tehát végül is mindennek a javát én élveztem. De amint az ember megházasodik, lelepleződik az önzésem. Mert ott lesz egy másik ember is. És le kell mondjak dolgokról a másik érdekében. Most ez csak rosszabb lesz akkor, amikor már gyerekeid is vannak. Tehát minél többen vagytok a családban, annál inkább lelepleződik az, hogy mennyire önző vagy. Meg én is, hogy mennyire önző vagyok. Mert meg kell halljak. Le kell mondanom dolgokról, a feleségemért, a gyerekeimért. Most már nincs az, hogy igazából minden csak rám van hatással. Tudod, elég a 2 kifli, meg egy kefir megélni. Elvegetálok. De mikor ott a család, akkor nem mondhatom azt, hogy nekem megvolt a 2 kifli, meg a kefir, a gyerekek megkaparják a falat. Tehát nem lehet ezt mondani, hogy le kell mondjak, tennem kell dolgokat, gondoskodnom kell róluk. Oké, tehát kiderül az ember önzősége. Na most. Alvás tekintetében, és ezt már Kaposváron megosztottam az egyik bevezetőbe, alvás tekintetében különbözőek vagyunk virággal. Engem nem zavar a fény, a világosság. Tehát ha olvasok, és égve hagyom, nem érdekel, jót tudok aludni. Virág meg korom sötétben szeret aludni. Sőt, ha villog a mobiltelefonok a kis akármilyen lámpája, azt is el kell fordítani, mert az is zavarja. Különbözőek vagyunk. Nincs ezzel semmi baj. Viszont sokat vitatkoztunk e felől, hogy most mi legyen, hogy legyen, és aztán nyilván kompromisszumot kellett kössünk, és úgy alakult, hogy köröm sötétben alszunk azóta, tehát nincs mese. Azóta nem merem a lábamat meg a kezemet letenni a takarón kívülre, mert ki tudja, mi van az ágy alatt. Tehát azért... Voltak ilyen félelmeitek gyerekkorotokban? Az ágy alól valami kinyúl és bele, meg ilyenek, nem? Most már lesznek. Na mindegy. Korom sötét van, és én sokat iszom, és nyilván éjjel föl kell keljek vécére. Csak az ember megy, próbál kijutni a vécéig. Most már jobb a helyzet, mert nincs a vécé és az ágy között még egy gyerekszoba. Pesten még volt. És akkor nyilván még volt egy kis akadálypálya, és mert amit ott hagytak a földön, korom sötétben nem látod, úgyhogy talpmasszást kapsz, míg kiérsz a vécére. De amikor már kijutottál végre a vécére, akkor felkapcsolod a villanyt. Tudod, korom sötét, miért kell felkapcsolni a villanyt? Lányoknak könnyű. Érted? Kislattyognak sötétbe, ráülnek, az kész. A fiúknak célozni kell. Oké? Okay? Tehát muszáj, hogy villanyt oltsunk, és még koncentrálni is kell, tehát kicsit ki kell józanodjunk az államból, mert különben baj van a takarításnál. Szóval. De amikor az ember föloltja a villanyt, mi történik? Megvakítja. Megvakítja a fény. Megvakítja. Nem látsz. És jól tudod, hogyha nem akarsz másnap kapni a feleségettől, hogy törülgetnie kell mindenhol a WC körül a dolgokat, akkor tudod, hogy várnod kell egy kicsit, hogy a szemed hozzászokjon a világossághoz, és utána már lehet célozni. De ilyen a világosság, támadó. Tehát amikor jön a világosság, sötétségben voltam, legszívesen, amikor fölkapcsolódik a villany, visszamennék a sötétbe, mert azt olyan jól megszoktam. De nem fogok tudni a világosságban maradni, ha nem várok. Nem várok, hogy hozzászokjon. És ezért van az, hogy sok olyan ember, aki még nem ismeri Jézust, ágál az ellen, és nem tetszik neki, amikor például azt mondjuk, hogy Jézus az egyetlen út Istenhez. Nincsen sok vallás, ami... Igen, minden vallás Istenhez vezet. Ez igaz. Csak amikor valaki ott áll majd Isten előtt, és nem Jézus által jött, egyszer mindenkinek meg kell állni Isten előtt. Amikor aki Jézus által jött, Isten azt fogja mondani, jó van, gyere velem. Aki meg nem Jézus által jött, az pedig... Szia, sajnálom. Volt esélyed. Hallottad az örömhírt. Kijelentettem magam neked. Úgyhogy a világosság, az támad. Az támad, ez vakit. Ez nagyon kemény. És ugyanúgy, ahogy ott a WC tapasztalat, hogy elvakított a világosság, ugyanígy igaz ez szellemileg. Tehát igaz ez szellemileg, mert ahogy követjük Jézust, előbb vagy utóbb támadni fog a világosság. Tehát ha követem Jézust, előbb vagy utóbb támadni fog a világosság. Mert azt mondja az Új Szövetségben rengeteg helyen, hogy milyen sötétség királyságában, vagy országában voltunk. Halottak voltunk, és Isten Jézus Krisztus által átrakott minket az ő szerelmes fiának az országába, a világosságba. Tehát ha valaki őt követi, akkor előbb vagy utóbb jönni fog. Jönni fog, és bántani fog az a világosság, amikor beüt. Bántani fog. És minél tovább járunk a sötétségben, annál támadóbb lesz a világosság. Minél tovább jártam, annál jobban hozzászoktam a sötétséghez. És amikor jön a világosság, akkor a tütközés lesz. Ja, úgyhogy nem hívők reagálnak egy módon. Azt mondanám, hogy csak hagyd, hogy a szemed hozzászokjon. Jézus az út. Jézus a megváltó. Az egyedüli megváltó. Az egyedüli út az atyához, Istenhez. És hogyha ez egy kicsit sért, vagy nem tetszik a gondolat, beszűkíti a dolgokat, akkor azt mondom, hogy hagyd. Hagyd, hogy hozzászokjon a szemed. Vizsgáld meg. Végülis, ha összehasonlítod a vallási vezetőket, Jézus az egyetlen, aki meghalt és feltámadt. Az összes többi valahol el van temetve. Nem léteznek. Mondtak okos dolgokat, mondtak bölcsességeket, de Jézus az egyetlen, aki meghalt és feltámadt. Úgyhogy, ha valamit mond, akkor arra oda kell figyeljünk. Úgyhogy hagyd, hogy a szemed hozzászokjon. Aztán hívők. Van-e bármi tetszetős, ami a sötétségben nő? Tehát kirándulsz, valami nagyobb fadarabot arrébb raksz, és akkor oda nézel, és látod a sok szaftos és tápláló állatot. Vagy a kertbe egy deszkát arrébb raksz, ami ott van már mondjuk egy fél éve, és hirtelen meglátod azt a sok undorító állatot. És mi történik egyébként? Elkezdenek rohanni. Elkezdenek elbújni, bemenni a földbe. Mert a világosság az támadó. Mert a világosság az támadó. És ők a sötétségben szeretnek lenni. Azért voltak ott. Azért voltak ott. Úgyhogy minél tovább járunk a sötétségben egy bizonyos területen az életünkben, annál támadóbb lesz majd az ő szava, amikor megszólítja ezt a területet. Ez csak így van. Ez fájt, uram. Ez beütött. Ez az első reakció. De hagyd, hogy kis-kis társadjon. Csak hagyd. Ne ellenkezz ellene. Fáj. De hagyd, hogy kis-kis társadjon. Mutassa meg, Isten. Adj időt neki. Példabeszélek 1:7. Azt mondja, hogy az Úr félelme a bölcsesség kezdete. Az Úr félelme ez mit jelent? Azt jelenti, hogy ő irányít. Oké? Okay? Tehát az Úr félelme ez azt jelenti, hogy ő az, aki irányítja az életemet. Én őt félem. Vagyis, tehát ez nem egy félelem, egy rettegés, hogy Istennek hatalma mondja, hogy összetapossan engem, hogy elpusztítson. Ez így van egyébként. Megvan rá hatalma, simán megtehetni. De ez a félelem, az Isten félelem, ez igazából arról beszél, hogy egy szereteten alapuló tisztelet. Oké? Okay. És ezért mondom, hogy ezt jelenti, hogy ő irányít. Tehát az Úrnak félelme az ismeret kezdete. A bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg. A bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg. A bolond az azt jelenti, héberből, hogy tehát erkölcsileg képtelen valaki. Tehát erkölcsi képtelenség. Tehát, mit mond? Azt mondja, ez a példabeszéd igazából, hogy sok hívő van, aki így gondolkodik. Bízom ő benne, és az ő szeretetében, hogy megváltott engem, és az örökké valóságban leszek. De, és ez a bolondság, amiről itt beszél, hogy megveti az ő tanácsát, és van ilyen hívő, sajnos, de azt illetően, hogy hogyan élek, azt már nem fogom neki megengedni. Tehát abban bízom, hogy ő a mennybe fog engem vinni, de az, hogy ő aztán utána beleszóljon abba, hogy én hogyan élek, azt már nem engedem meg. És van ilyen. És tudod, mitől félek? Amikor valaki így éli az életét, és ebben bízik, hogy igazából nincs is kapcsolata Istennel. Nem is ismeri Istent. Nem is ismeri Istent. Nem is találkozott ő vele. Mert aki már találkozott Jézussal, az változik. Nincs egy olyan szereplője a Bibliának, aki ne változott volna Oké? Tehát nem tudok olyat mutatni, aki ne változott volna a Bibliában, és hívő lett volna. Tehát aki hívő, aki újjászületett hívő, ez változik. Ez változik. Ez változik. Ja, úgyhogy lehet, hogy néhányakat ez bánt. Tudod, mert azt gondolod magadról, hogy te egy ilyen kegyelmi srác vagy, vagy kegyelmi lány. A kegyelem. De hát a kegyelem. A kegyelem, a kegyelem, a kegyelem. Ó, én hiszek a kegyelemben. Hogy mondjam el, hogy én is. Én is hiszek kegyelemben. Nagyon is hiszek. De, ha arra használom Isten kegyelmét, és arra használod Isten kegyelmét, hogy kifogás legyen a változás ellen, akkor baj van. Akkor nagyon nagy baj van, mert fogalmad sincs arról, hogy mi a kegyelem. Fogalmad nincs arról, hogy mi a kegyelem. Tehát, ha védekezni kell a változás ellen, ahelyett, hogy amikor Isten szól, beüt, és azt mondanám, igazad van, Uram, elfordulok tőle, oké, megvallás és megbánás, ez kellene a reakciónak lenni, de nem, kegyelem, csak az a baj, hogy a kegyelem az ezután jön, hogy megvallás, megbánás, és Isten adja a kegyelmet. Arra, hogy változzak. Oké? Igen, a mennybe megyek. Igen, újjászületek. Ez Isten kegyelme, hogy ez lehetséges. És ebbe hitáltal lépünk bele. De egy helyzetre, egy kihívásra, amikor Jézus a világossággal úgymond megtámad, nem akar, hogy a sötétségben járjak, mert meg akar védeni dolgoktól, és azt akar, hogy nekem jó legyen, akkor a válaszom az nem az kell legyen, amikor Isten beszúr, hogy kegyelem, tudom, nincs kegyelem, adjál kegyelmet. Hanem nem, igazad van, elfordulok tőle, és aztán meg fogom látni Isten erejét ebben a döntésemben. Mert Isten fogja megadni rá, mert én erre képtelen leszek. De Isten megadja rá, és ez a kegyelem. Isten gondoskodása, hogy elforduljak attól, amire ő éppen bátorít, hogy hagyjam el. Oké, úgyhogy hihetetlen, hihetetlen, fantasztikus Jézus követése, tényleg. Tényleg. És amikor valaki így a kifogásként hozza a kegyelmet, azt mondom erre, hogy igazából Jézus Krisztus bevégzett munkáját kigúnyolja. Az Jézus Krisztus evangéliumát kigúnyolja. Amikor Isten szól, hogy változzak valamiben, kihív egy területet, és én a kegyelemmel takarózom, hogy nekem erre van kegyelmem. Oké? Milyen témák vannak, amik bántóak lehetnek? Pénz. Például. Pénz. A pénz területe. Ez bántó lehet. Tudom, amikor az ember 10%-ról beszél, és nem is az ember, szerencsétlen prédikátor, Isten bízta meg vele, hogy Isten teljes tanácsát hirdesse. Isten azt mondja, hogy tudod, 10%, tized. Vagy legyünk bőkezőek, legyünk adakozóak. És igazából a Biblia alapján mondhatjuk azt, hogy amíg nincs a pénzem Isten kezében, addig igazából nincs a szívem Isten kezében. Hát szerintem én imádhatom másképpen is Isten, nem muszáj, hogy adjak, és akkor azzal fejezzem ki. Van egy csomó más dolog, amivel kifejezhetem az én imádatomat Istennek. Csak hát, tudod, ez az, amit te hiszel. És ez teljesen rendben van. De nem ezt tanítja az írás. Tehát sok minden ilyen dolog van, hogy valamit hiszek. Én úgy hiszem, hogy befizetek mindent, amit muszáj, és akkor maradékból adok tizedet. Nem, Isten fordítva gondolkodik. Bízd meg bennem előbb, és ez a 90% az bőven elég lesz arra. Vagyis, hogy lehet, hogy ha könyvelő vagy és ránézel, nem lesz elég. De az én országom másképp működik, tehát tudhatod, hogy benne vagyok a gazdasági helyzetedben, hogyha beengedsz. És ez az útja, tudod, a tized az egy útja ennek, hogy Isten beengedjük a gazdasági helyzetünkbe. És tehát hihetem azt, hogy én imádhatom másképpen, csak a Biblia nem ezt tanítja. Úgyhogy tehát kinek van igaza? Tehát ha különbözik a véleményünk Istennel, kinek van igaza? Mindig csak erre kell gondolni, hogyha más a véleményem, akkor Istennek van igaza. Tudod, a világosság az támad. Az támad. A világosságnak van egy ilyen természete, hogy támad. És amikor úgy érzem, hogy ez, amikor a pénzről beszélünk, egy kicsit sért, akkor az azt jelenti, hogy egy terület a pénzügyekben, az nincs a helyén. Tehát van egy kis sötétség valahol ott. És akkor annak mennie kell. Nem véletlen hozza fel Isten. Oké, ennyi, mert ez nem egy pénzüzenet. Oké? Csak akartam hozni egy gyakorlati alkalmazását annak, amikor tehát egy olyan területet, ami mindannyiunkat érzékenyen érinthet, amikor Isten szól. Úgy ilyen lett a szexualitás is. Oké? Tehát a szexuális élete az embereknek. Sértő lehet. Főleg azért, mert miért kell a szexről beszélni a gyülekezetben. Hát, miért? Mert nem gondoltál ezen a héten a szexre, igaz? Tehát az emberek nem gondolnak. Ránéznek egy plakátra, vagy egy újságra, vagy egy reklámra, hogy most nyáron, hogy milyen öltözetbe járnak a hölgyek. Ugye férfiak nehéz helyzetben vannak ilyenkor. Nem gondoltunk rá, igaz? Inkább a Sekina dicsőségről kéne beszélnünk, meg a ládáról, a szövetség ládájáról, és hogy mi van benne, és hogy milyen hosszú volt az Áron veszélye, és hány bimbó nőtt ki rajta, vagy nem nőtt ki rajta, és ezt kéne vizsgálgassuk, nem? Nem. Nem, Jézus mindennapi kapcsolatot akar velünk, és nem azt akar, hogy eljössz ide, és valami elvont üzenetet halljál, azt se tudod, hova tedd, és aztán tanástalan legyél hétfőket, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Nem, Isten olyan üzenetet akar adni, amit tudsz. Tudsz használni, tudsz enni. Vissza tudsz menni. Minden nap. És ezért van, hogy bizonyos témák gyakran előjönnek a Bibliában. Olyan témák, amik fontosak. Elmondom nektek, az elmúlt héten én gondoltam a szexre. De nem hiszem, hogy én ilyen kirívó ember lennék itt a társaságban. És Istennek megvan a véleménye a szexről. De sokakat bánt ez. Sokakat bánt. És hogy mondjam el, a szexnek megvannak a keretei. És a Biblia azt mondja, ha olyas valakivel élsz szexuális életet, aki nem a házastársad, akkor bűnben élsz. Akkor bűnben élsz. Ennyi. Nincs cicamázva, nincs kivétel, nincsen zárójeles rész, nincs apró betűs rész. Tudod. De hát ez szeretkezés. Nem. Ha nincs házasság, ez nem szeretkezés, mert nem szereted a másikat. A szeretet kibírod. Azzal bizonyítod, hogy nem a testekkel, hanem kibírod. De hát már felnőtt vagyok. Akkor cselekedj a szerint. Nem mint a tinédzserek, aki nem bír magával. A felnőtt az úgy tesz, ahogy Isten mondja. Tudod, felnőtt vagy. Cselekedj a szerint. Ja, úgyhogy sokszor meg voltam sértődve. És a mai napig Isten sérteget. Amikor jön a világosság. És azt mondom, hogyha te most egy kicsit meg vagy sértődve, dicsőség Istennek. Dicsőség Istennek. Mert ez azt jelenti, hogy munkálkodik az életedben. És ez azt jelenti, hogy jön. És foglalkozik veled, és törődik veled. Úgyhogy csak gondolkozz így. Mert a világosság támadó. Következő. A világosság megmutatja a lehetőségeket. A világosság megmutatja a lehetőségeket. Efézus 2:10. Gyakran halljátok tőlem ezt a verset. Efézus 2:10. Azt mondja, hiszen minket Isten a saját kezével alkotott, arra teremtett bennünket a Krisztus Jézusban, hogy jó dolgokat vigyünk véghez. Ezeket a dolgokat Isten már előre elkészítette, hogy ez legyen az élet útja számunkra. Tehát Isten a saját kezével alkotott bennünket. Tehát ő alkotott minket. Ő formált a saját kezével. Tehát ezt jelenti a szó, a poéma. Saját kezével. Tehát műalkotás vagyunk. És ezt amit mond? A Krisztus Jézusban teremtett minket. De azt mondja, arra teremtett minket a Krisztus Jézusban, hogy jó cselekedeteket vigyünk véghez. Tehát miért vagyunk újjáteremtve Jézus Krisztusban? Azért, hogy jó cselekedeteket tegyünk. Amiket már jó előre elkészített, hogy tegyünk. Jó előre. És biztos vagyok benne, hogy vannak itt ma néhányan, akik így gondolkodnak, hogy kell legyen valami több ebben az életben. Nem igaz, hogy az élet csak erről szól, hogy pont, amit éppen gondolsz. Biztos vagyok benne. És azt kell mondjam erre, hogy igazad van. Igazad van. Van több. Van több. De úgy fogjuk felfedezni azt a többet, hogy előbb felfedezzük azt, hogy kicsoda Jézus. Csak úgy tudjuk felfedezni, hogy mi az a több. Kell valami több az életben, de csak úgy fogom tudni felfedezni, hogy felfedezem előbb, hogy kicsoda Jézus. Kicsoda Jézus. És ez azt jelenti, hogy nem az lesz az a több, amit esetleg más csinál. Vagy amit másnál látsz. És felkelt az érdeklődés, azt mondod, hogy na nekem erre van szükségem. Nekem arra van szükségem, mint amit a másik átmegy másik munkájára, a másiknak a lehetőségére, a másiknak a dolgaira. Nem. Nem. Jézus tudja, mire van szükségünk. És van több. De ezt úgy fogjuk tudni felfedezni, hogy őt ismerjük meg előbb. Őt ismerjük meg előbb. És az egyik dolog, amit például abba kell hagyjunk, ez a generáció nagyon szereti ezt mondani, főleg a gyerekeinknek szeretjük ezt hazudni, és ezt abba kell hagyja az ember, és lehet, hogy te is mondtad már a gyerekednek. Ez az, hogy bármit meg tudsz tenni az életben, fiam vagy lányom, csak erősen hidd. Csak hidd el, hogy meg tudod tenni, és meg fogod tudni tenni. Csak hidd el, hidd el. De ez baromság. 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 Hülyeség. Ostobaság. Tudod, honnan tudom ezt? Azért, mert én néztem a Megasztárt is, meg az X-faktort is. És nem a profi része az, ami ennek a bizonyítéka, hanem amikor még a válogatás megy. Ezek az emberek, ha vannak is interjúk is ezekkel az emberekkel, és csak látod, hogy telve vannak hittel. Valaki lelket öntött beléjük, vagy egymásba barátokkal, vagy ő maga a tükör előtt, de úgy jönnek oda, hogy ők fantasztikusan tudnak énekelni. De az, amit ők produkálnak, az inkább ahhoz hasonlít, amikor egy macska a centrifugában van. Na, de berekedek. Tehát őrület. De elhiszik. Elhiszik azt, hogy ha ők nagyon hisznek benne, meg nagyon akarják, akkor majd az úgy is lesz. De nem így van. Ez baromság. 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 Tehát én haldokoltam tőlük, de jót röhögtem, úgyhogy néztem. Néztem. Ja. Tehát én hiába hiszek abban, hogy egy NB1-es kosaras leszek, vagy a Pixeged első sorába fog játszani. Nem fog megtörténni. Hiába hiszek abban, hogy én valami könyvelő leszek. Tehát a nap kelet a nap nyugattól, tehát körülbelül olyan távol van a kettő egymástól. Vagy matek tanár. Hogy ezt mondták volna nekem gyerekkoromban. Erősen hiszem. Nem lettem volna olyan. De Isten alkotott engem. És Isten valahogy megalkotott engem. És van több. De ez a több, ez nem az, amit mások mondanak nekem, hogy mi az. Nem az, amit Isten mond nekem. És ezt a világosságban fogja elmondani nekem. Hogy én hogy lettem alkotva, kinek lettem alkotva, ki vagyok én valójában. És meg kell ismerjem Jézust, mert akkor fogom úgy látni magam, ahogy ő lát engem. Tehát így fogom megismerni, ha van többet, hogy megismerem őt előbb. Úgyhogy a legnagyobb lehetőség számunkra az az, hogy követhetjük Jézust. Ez a legnagyobb lehetőség egy ember számára, hogy követhetem őt. Követhetem őt. Tudod, tanítványok, azok elbuktak abban, hogy egy rabbit követhessenek. Ők már az apukájuk szakmáját tanulták, mert az volt a rendszer, hogy 12-14 éves korában, ha könyörögtek a gyerekek, akik már megtanulták az Ószövetséget kívülről, mert odáig eljutottak, aztán kerestek maguknak egy rabbit, és könyörögtek, hogy hagyd legyünk a tanítványaid. És a rabbi választott, letesztelte őket, és a rabbi választott, és a legjobbakat választotta a rabbi magának, és akik nem jöttek be, akik kiestek a válogatásba, azok mentek és tanulták az apjuk szakmáját. Na most ezek a tanítványok ilyenek voltak. De egy nap Jézus jött. És nem ők könyörögtek, hanem ő ment oda hozzájuk, és azt mondta, kövess engem. Úgyhogy Jézus követése a legnagyobb lehetőség bárki számára, hogy megismerjük őt. Jézus követése a legnagyobb. Gondolkozz így erről. Hogy Jézus követése a legnagyobb lehetőség. A legnagyobb lehetőség ebben az életben. Mert amint követjük, és hogy követjük, és megyünk utána, követjük őt, meg fogjuk ismerni őt. Meg fogjuk ismerni őt. És amint megismerjük őt, a bizalmunk nőni fog benne. Egyre jobban meg fogunk bízni benne. Oké? Okay? Ő megbízható akkor is, amikor még nem ismerem őt, de a bizalmam úgy fog nőni, ahogy én követem őt, és látom. Ahogy átmegyek helyzeteken az életben, látom, hogy ő hogy tesz, hogy gondoskodik, hogy van ott velem, és ez növeli bennem a hitet, a bizalmat felé. A további életemre. És úgy, tehát követem őt, megismerem őt, aztán ahogy megismerem őt, egyre jobban megtanulok ő benne bízni, és amint egyre jobban megbízok benne, hajlandó leszek meghalni érte. Hát lesz egy ilyen kapcsolatom ő vele, hogy még az életemet is odaadom érte. És ez így megy. Ez a folyamat. Ez a folyamat. És tudod, miért nem tesszük azt, amit kellene tegyünk keresztényként? Azért nem, mert nem ismerjük őt. De nem baj, mert ez egy folyamat, tehát nincs ezzel semmi baj. Nincs ezzel semmi baj, ez egy folyamat. Csak döntsük el, hogy Jézus követők leszünk. Ott volt Pál apostol, és Abcselben, 26. fejezetben, 12. vers, ez hihetetlen rész, megmutatja nekünk ezt az elvet. Tehát Pál apostol az igazából lángba borította azt a vidéket, ahol szolgált, nem? Tehát bárhol járt, ott dolgok történtek. Dolgok feje tetejére álltak, nem csak az ő életében, mások életében. Tehát, és mondhatjuk azt, hogy Pál apostol hatással van a mi életünkre is, nem? Ha már csak arra gondolok, hogy az Új Szövetség nagy részét ő írta, tehát Isten szava rajta keresztül jött az Új Szövetségben nagy részt, akkor hatással van az életünkre. Tehát hatásos, elég hatásos. És ő is találkozott Jézussal. Tehát találkozott ő vele. Egy olyan úton haladt, amit nem ajánlok senkinek, keresztényeket gyilkolt. Tehát ezt ne próbáljuk ki, de látjuk azt, hogy Jézus még itt is megszólította őt, és ezért is mondta neki, hogy tudod, Pál, vagy Saul, miért üldözölte engem? Várj, én a keresztényeket üldözöm. Nem, te engem üldözöl. És tehát Abcsel 26, azt mondja, egy ilyen alkalommal éppen úton voltam Damaszkusz felé, tehát Pál apostol bejutott politikai vezetők elé is. És érezte, és látta, és ez volt Jézus ígérete is, hogy elviszi a királyhoz is. A császárhoz is el fogja vinni. És bizonságot fogott tenni, és bizonságot tett. És itt is például Agrippa király előtt van. És azt mondja, hogy egy ilyen alkalommal éppen úton voltam Damaszkusz felé, tehát mondja bizonságát a megtérésének, ahová a jeruzsálemi főpapok küldtek. Egyszer csak déltájban a mennyből a napnál is fényesebb világosság ragyogott rám, és körülvett engem, meg a kísérőimet. Mindannyian leestünk a földre, én pedig hallottam, hogy valaki így szólt hozzám héber nyelven, Saul, miért üldözöl engem? ezzel csak magadnak okozol a fájdalmat. Tehát jött a világosság, támadott, és azt mondja, miért üldözöl engem? Miért állsz ellent nekem? Ez csak magadnak okozol fájdalmat. És ezt így folytatja. Erre én megkérdeztem, ki vagy te, Uram? Tehát nem azt kérdezte, hogy mit akarsz? Vagy akkor mit csináljak? Nem. Saul első kérdés ez volt. Ki vagy, Uram? Ki vagy te, Uram? És Jézus válaszolt neki, ezt mondja, ja, és a világosság egyébként megvakította őt. Azt mondja, az Úr így válaszolt, én vagyok Jézus, akit üldözöl. De most állj fel, azért jöttem hozzád, mert kiválasztottalak, hogy a szolgám legyél. Azt akarom, hogy mondd el az embereknek, amit ma láttál, és amit majd ezután mutatok meg neked. Megvédelek téged a saját népettől és a nem zsidóktól is, akikhez küldelek. Azért küldelek hozzájuk, hogy nyisd meg a szemüket, hozd ki őket a sötétségből, a világosságra, a sátán hatalmából Istenhez. Akkor Isten megbocsátja bűneiket, és megkapják a helyüket azok között, akik a bennem való hitük által Isten szent népévé lettek. És tehát azt látjuk, hogy Jézus először elmondta, hogy ki ő. Én Jézus vagyok. És aztán mondta el, hogy mit tegyen. És ez a sorrend, hogy megismerjük őt. És aztán megismerjük azt, hogy mi a küldetésünk, és mi Istennek a célja velünk. Ja, úgyhogy a leghatalmasabb lehetőség számunkra, hogy követhetjük Jézust. És aztán az, hogy megismerjük őt. És ezért fontos az Isten tisztelet, ezért fontosak a házi csoportok, és igazából mindezekkel ez a célunk, hogy az Istennek az ismerete, az gazdagodjon. Hogy aztán a hétköznapok, azok kapcsolattartó napok legyenek számotokra, otthon, vagy ahol vagytok. Oké, tehát bibliaolvasás, ima, bátorítás, feddés a testvérek. Tehát ez mind azt szolgálja. Mind azt szolgálja, hogy megismerjük őt egyre jobban. Mert soha nem fogjuk azt csinálni, amit ő akar, amíg meg nem ismerjük őt. Ez már csak így van. Sokkal inkább megteszel és követsz valakit, megteszel valakinek valamit, ha ismered őt. Azért, mert a bizalom az nagyobb. Ja, úgyhogy harmadik tulajdonság. A világosság akadályokat leplez le. Tehát a világosság támad, ki a világosság lehetőségeket mutat meg, az, hogy kicsoda Jézus, megismerni őt, és lehet a következő héten ez az imánk, hogy Uram, ki vagy te, mutasd meg. Nem csak a következő héten, hanem ez az imánkban ott lehet mindig, hogy Uram, meg akarlak ismerni téged jobban, és jobban, és jobban, és bármi történik, akárhol vagyok, akármit csinálok, ez szóljon arról, hogy ki vagy te, Uram. És a harmadik, hogy akadályokat leplez le. Tehát nem valami okos dolog, hogy felállítasz otthon egy akadálypályát, vagy valahol, és aztán lekapcsolod a villanyt, és úgy mész végig rajta, igaz? Tehát ez nem buli. Mert borítasz mindent. Tehát nincs értelme. Nincs semmi értelme. Tehát fájni fog. A világosság az megmutatja, hogy hol kell lassítani, mit kell átlépni, mit kell kikerülni, hogy kell menni, amikor ott vannak akadályok. Tehát ez már csak ilyen. A világosság ilyen. És mit szólnál például ahhoz? Lehet, hogy néhányakban most hirtelen egy adrenalin fröccs kerül a véráramba. Mit szólnál ahhoz, ha ma este éjféltől egyig 120-szal Szegeden, kocsiban, lámpa és fényszóró nélkül nyomulnánk. Peti, mit szólnál? Gyerünk, menjünk, mi? Nem ajánlom. Nem ajánlom. Bár a városban még van világosság, tehát van fény. De amikor kint mész, én szórakoztam már így autópályán, meg országúton, hogy egy-két másodpercet lekapcsoltam, hogy milyen érzés. Hát ilyen pánik. Tehát csak egy pillanat alatt az ember bepánikol, mert nem látsz semmit, és lehet, hogy csak egyenesen kéne tartani, de hirtelen már... Tehát Elképesztő érzés. Elképesztő érzés. És sokan így élik szellemileg az életüket. Hogy sötétségben, minthogyha 120-an mennének lámpa nélkül. És nem csoda, hogy emberek, hogy emberek megsérülnek. És fájdalma mennek át újra és újra, és ugyanazon. Mert nincs világosság azon a területen. Nincs világosság azon a területen. És mindig falba ütközik az ember. Mindig falba, és megsérül. De ha Jézussal jársz azon a területen, akkor a világosság meg fogja mutatni, hol van az akadály. Oké? Például megmutatja, gyakori probléma, hogy nem a megfelelő partnerrel vagyok. Miközben még együtt járunk, nem a házasokról beszélek, jó? Tehát ez... Vigyázzál. Tudod, lehet, hogy nem a megfelelő partner. Isten meg tudja mutatni. Tudod, a világosság az támadó. Volt egy fickó. És hát kiderült, hát megosztotta, hogy baj van a hit életével. És akkor beszélgettünk, végülis így végigmentünk a szellemi listán, hogy tudod, az ember hogy megpróbálja diagnosztizálni, hogy mi lehet a probléma. És úgy minden rendben volt, Isten tiszteletre jársz, olvasod a Bibliád, van közösséged, vannak szellemi kapcsolataid, stb. És akkor kérdezem, hogy oké, akkor mit csinálsz, hogy hétköznap? És akkor kiderült, hogy nap mint nap pornót néz. 1-2 órát. És aztán annyira vágyakozik utána, hogy utána önkielégítést is csinál. És akkor azt mondom, aha, azt hiszem, hogy megtaláltuk a bajt. Megtaláltuk a problémát. És akkor mondom neki, ó, ez a semmi baj nincsen. Minden rendben van. Ez egy sötétség. Sötétség. Tehát Isten megmutat valamit a világosságban, egy akadályt, és azt mondják emberek, hogy szerintem nem az. De ezt mondta, szerintem nem az. Hát mondom, jó van akkor. Ezt jó, megbeszéltük. De tudod, Isten mindig megmutatja az akadályát annak, hogy miért nem tud a következő szintre elvinni ő vele. Mert ő mindig mutat egy következő lépést. Mindig a kapcsolatunk ővel fejlődik. És Isten előtte mindig megmutatja az akadályt. Oké? Tehát csak gondolj bele. Tehát, hogyha a testemben lenne rákos betegség, vagy valami daganat, nem azt akarnám, hogy kikerüljön azonnan. Azt akarnám. Ki vele? És ugyanez Isten. Ezt akarja. Ha van valami, ami az életet akadályoz, ami miatt nem tudod megtapasztalni az életet, akkor ő így gondolkodik, hogy ki vele? Nem azért, mert ő egy rigolyás öregember, aki szeret szadizni és macerálni akar, hanem azért, mert szeret. Nagyon egyszerű. Azért, mert szeret. Tehát amikor megmutat egy akadályt, és azt mondom, ez fájt, hogy lelettem leplezve, látott-e valaki, akkor az azért van, mert szeret. És valami akadályoz. Úgyhogy jó az, amikor jön a világosság és támad. Jó az, amikor kényelmetlen dolgokat felhoz Isten, és kihív, változásra hív. Tehát nekem is voltak akadályok az életemben, amikkel Isten elbánt. És oké, a folyamat az ilyen, hogy megmutatja az akadályt, én megvallom, tehát egyetértek vele, megbánom, elfordulok tőle, és jön az áttörés az életemben. És ez mindig is így volt. Tehát ilyen volt az anyagi életemben is. Az anyagi életünkben. Tehát Isten, tehát ismertem a tanítást már 10 éve előtte, de nem voltam következetes vele. Nem vettem komolyan, ahogy kényelmes volt éppen. Meg volt az indokom rá, hogy miért ne, amikor ne. És aztán tudod, egyszer eljött ez a pont, amikor Isten téldre kényszerített benne. És azt kellett mondjam, hogy igen, igazad van. Megraboltalak téged 10 éven keresztül. És aztán elfordultam tőle, és akkor jött Isten kegyelme, hogy tudtam úgy élni, ahogy ő mondja. És jött az áttörés. És ez nem azt jelenti, hogy hirtelen milliómosok lettünk, hanem ennek az időszaknak köszönhető egy módon az, nem ennek az időszaknak köszönhető, de sok mindent megmutatott Isten, amit aztán utána tudtam képviselni itt a gyülekezetben. Amikor jött egy anyagi áttörés a gyülekezet anyagi életében. Ez egy olyan tapasztalat volt a saját életemben, amit aztán azt mondtam, hogy ezt meg kell tegyük itt is, meg kell lépjük gyülekezetként is. És megtörtént az áttörés. Megtörtént az áttörés. És nyilván ez folyamatosnak kell lenni. Emlékeznünk kell Isten ígéretére. Tehát ez nem olyan, hogy egyszer meghozzuk a döntés utána semmi. Tehát ebben élünk folyamatosan, és emlékeztetjük, mert az ördög az meg mindig kihív bennünket ebben. De ez egy másik üzenet, máskor. Aztán 2006-2007-ben a túlzott szolgálat, mint az őrült, alig voltam otthon. És egy módon abban az időszakban voltak problémáim lelkileg. Ez még Budapesten volt. Tehát kimerültem. Kimerültem lelkileg benne. Volt egy ilyen fajta üldözési mániám. Nem egy annyira rossz fokú, de visszatekintve látom az emberektől való félelem, hogy ők mit gondolnak, hogy én itt csinálom a szolgálatot, vagy mit gondolnak, hogy most van hirtelen egy fél éven belül egy 25 fős csapat van körülöttem, és mit szólnak mások hozzá, de persze jöttek hangok máshonnan is, akiknek nem tetszett ez, miért velem lógnak az emberek a gyülekezetben, meg így, meg úgy, mindenféle hangok, és jött bennem ez az emberektől való félelem, bármit csináltam, bármit mondtam, ha megosztottam a bibliaiskolába, vagy ha prédikáltam, akkor volt bennem mindig egy olyan gondolat, hogy jaj, vajon mondtam-e valami olyat, ami kiborítja a bilit valahol valakinél? És ez azért volt, mert nem volt egyensúly az életemben, a szolgálatomban. És aztán Isten, tudod, elvitt a végére, megvallottam, elfordultam tőle, és jött az áttörés. Isten tudott szólni hozzám utána, egészen frissen, és akkor költöztünk le. Ja. Úgyhogy. Tehát bizony hatással van az életünk a gyülekezetre. Tehát amikor egy ember úgy dönt, hogy követi Jézust, és amikor szól a világosság, azt mondja, igen, megvallom, elfordulok, jön az áttörés. És ez az áttörés nem csak az életemre lesz hatással, hanem a gyülekezetem életére. És nem csak a gyülekezetem életére, hanem az egész világra, a körülöttünk élőkre. És ezt úgy hívják igazából, hogy a megszentelődés folyamata. Egészen teológiailag most elmondom nektek ezt a szót. A megszentelődés folyamata. Csak most elmondtam nektek gyakorlatban, hogy mit jelent ez. És ez egy életen át tart. Isten mindig elővesz egy területet. Mindig elővesz egy területet. Ami aztán fáj. És aztán azt mondjuk, hogy igazad van. Elfordulok. Áttörés. És tudod, emberek meg vannak rekedve. Hívők meg vannak rekedve az életükben, mert nem engedik. Nem engedik. És tudod mit? Isten vár. Isten akár 20, 30, 40 évet is vár. És lehet, hogy meg vagy rekedve egy területen. Lehet, hogy meg vagy rekedve egy szinten, és Isten nem tud átvinni, mert nem akarod elfogadni azt, hogy ez az akadály. Meg lehet. Ugyanúgy, ahogy Gedeonnal is csinálta, olvasd el Bírák 6-ban, Azt mondja, várja, Uram, én még hozok ilyen áldozatot, meg olyan áldozatot hozok neked. Bemutatok csak, hogy tényleg azt akarod, amit már mondtál 600-szor eddig. Mert ő már világossá tette, 600-szor elmondta, hogy mit akar. És csak tennie kellett volna. De nem, még így csekkoljuk le, meg úgy csekkoljuk le, meg így. És azt mondta neki az Úr, jó, menjél, én itt várok rád. De milyen jó az Úr, nem? Hogy vár ránk. És aztán már csak megtette. De vár rád. De muszáj 20-30-40 évet várni. De csak fogadjam el, amikor Isten kihív egy területet. Fogadjam el, igazad van. Elfordulok tőle. És jönni fog az áttörést. Ez nem én garantálom, ezt Isten garantálja. Isten garantálja. Úgyhogy ez hatalmas. Ez jó hír, jó hír. És Zsoltárok 139, csak írjátok föl, 23. 24. vers, legyen ez az imánk. Jövő héten. Minden nap. Valahol. Valamikor, amikor imádkozol. Legyen ez az imánk. Oké. 139. Zsoltár, 24. 23. Nem tudom már melyik. Megnézzük. És mindjárt befejezzük. 23. 24. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton. És vezess az örökké valóság útján, ami azt jelenti, hogy megmutatod, és aztán mutasd meg. Hívj ki, hogy az örök élet útján tudjak járni. Azt, ahogy te mondod, azon az úton tudjak járni. Oké, de az áttörés az sosem jön megtörtség nélkül, és ez a megtörés, hogy azt mondjuk, hogy kész, vége. Ezt elbénáztam. Igazad van, Uram. És az utolsó, a világosság győzedelmeskedés, ez a legjobb hír. Ez a legjobb hír. A negyedik, a világosság győzedelmeskedő. Tehát ott a lehetőségünk, hogy megismerjük Jézust, és hogy megismerjük őt, megmutatja az akadályokat nekünk. Oké? Amik bántanak minket, amik el akarnak pusztítani. De nem azért teszi ezt, mert utál, hanem azért, mert szeret. És lehet azt mondod, Balázs, akkor az akadály, hogy esély nincs arra, hogy győzzek felette. Olyan régóta küzdök vele. Tehát esély nincs rá. Én nem látok esélyt. De hadd mondjam el neked, hogy Sátán az egy hazug dög. Sátán egy hazug dög. És Sátán mondja azt, hogy nem tudod megtenni. Sátán mondja ezt. Jézus azt mondja, hogy képes vagy rá. Képes vagy rá. Sátán hazudik, Jézus igazat mond. Mert ha Isten megmutatott egy akadályt, tehát csak gondolkozz, amit le kell rendezned, akkor azt azért mutatta meg, mert le tudod rendezni ő vele, érted? Tehát nem lehet logikus válasz arra, hogy hát ezt nem lehet legyőzni. Nem mutatta volna meg Isten, ha most nem lennél rá képes. De képes vagy rá, azért hozta fel Isten, mert ezt most eljött az ideje, hogy túllépj ezen az akadályon. És lépd meg ezt az akadályt. Tehát hidd el Istennek, hogy át tudod lépni. Az ő erejével át tudsz rajta jutni. És János 1-ben, 3. 5. vers beszél a világosságról, elképesztő, hogy miket mond. 3. 5. János 1-ben. Minden általa lett, és nélküle semmi nem jött létre. Ez Jézus. Benne volt az élet, és ez az élet volt az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik. A sötétség azonban nem győzte le a világosságot. Tehát figyelj, ha Isten elkezdett benned valamit, akkor végig is fogja vinni. Végig fogja vinni. Csak tedd azt, amit Isten mond, hogy tegyél. Végig fogja vinni. És olvastam egy levelet, nem tudom, hogy ki írta, nem itteni, csak olvastam egy levelet, és nagyon tetszett, és felolvasom nektek pár sor. Igazából egy olyan levél, amivel valószínűleg sokan együtt érzünk. Ja, egy hölgy írta. Kedves gyülekezet, 4-5 hónapja járok gyülekezetbe. Valaki meghívott a gyülekezetbe, és azóta járok. Milyen jó, nem? Meghívta, és jött. És jár. Hihetetlen. Az én hátterem nem vallásos. Jártam különböző gyülekezetekben régen, de soha nem értettem, hogy mit jelent igazán odaszállni az életem Jézus Krisztusnak. Egészen addig, amíg el nem jöttem a gyülekezetedbe. Ezt a pásztornak írt ezt a levelet. Név nélkül. A hatása az életemre leírhatatlan. Amiért írom ezt a levelet, az az, mert azok közül való vagyok, akiknek fel kell állniuk, és át kell mennem ajtókon az életemben, és beszélnem kellene valakivel, mert nem tudok átmenni ajtókon. Tudom, hogy át kellene menni, de nem tudok átmenni ajtókon. Tudom, hogy beszélnem kéne valakivel, de nem tudok senkivel beszélni. Nem tudom miért. Félelem? Vagy leégés? Mert nem valami tökéletes az életem? Nem tudom, de próbálkozom átmenni rajta, és megtenni a következő lépést. És hála Istennek, hogy ebben a férjem is támogat. Az a reménységem, hogy ezt megosztva, Isten majd megadja nekem az erőt arra, hogy felkeljek, és ne hátra nézzek, hanem előre, és megragadjam ezt az új kezdetet az életemben. Nagyon hálás vagyok a gyülekezetnek az eddigi változásokért is az életemben. Aláírás az átalakítás folyamatban. Ugye ki szokták kéne az átalakítás folyamatban? Ez jó, nem? Jó kis azonosság. Te egy olyan ember vagy, akinél az átalakítás folyamatban vagy. A dicsőítő csapat, akik vezetnek az imádatban, olyan emberek, akikben az átalakítás folyamatban van. A prédikátor, az is egy olyan ember, akiben az átalakítás folyamatban van. Mindannyian ilyenek vagyunk. Mindannyian ilyenek vagyunk. Ezek vagyunk. Úgyhogy, hajtsuk meg a fejünket. Hogyha úgy vagy itt, hogy te is azok közé akarsz kerülni, akiknél az átalakítás folyamatban van, akkor az első dolog az az, hogy hívd be Jézust az életedbe. Ez az első lépés. Nem kell megváltozz, hogy kapcsolatod legyen ő vele. Nem kell megváltozz, hogy elfogadjon téged, hogy szeressen téged. Nem, az első lépés, hogy fogadd be őt. És aztán az átalakítás, ez elkezdődik. Belülről kifelé. Köszönjük, Urunk. Köszönjük. Köszönjük, hogy te egy ilyen hatalmas, csodálatos, erős Isten vagy. Köszönjük, Urunk. Tehát lehet úgy vagy itt, hogy vannak nehézségeid akár a házasságodban. Döntsd el, hogy segítséget kérsz. Férfiak, kérjetek bátran segítséget. Vannak férfiak, akik bűnnel küszködnek az életükben. Akár pornográfia, vagy egyéb más. Tehát kérj segítséget. A sok ima nem segít. Segítséget kell kérni. Tehát vannak itt néhányan, akik küszködnek azzal, hogy a következő szintre lépjenek Istennel. Tehát itt az idő. Töntsd el, kezd el ma. Kezd el ma. Kezd el ma. Köszönjük, Atyánk, hogy annyira szeretsz minket, hogy megsértesz. Csak adj bátorságot, hogy szembenézünk azzal, amit felhoztál. Mert szükségünk van a megvallásra, szükségünk van a megbánásra, szükségünk van a szabadulásra, szükségünk van az üdvösségre, szükségünk van a helyreállásra. Igen, és köszönjük. Köszönjük az áttöréseket. Köszönjük, hogy te mindig egy magasabb szintű életre viszel minket. Úgyhogy, ha úgy vagy vele, hogy akarsz egyet lépni, akkor csak gyerünk. Gyerünk. Rendezd le ma. Legyen meg ma ez az áttörés. Most. Legyen ez az a nap. Ne küzdj ellene, mert miért is küzdenél ellene? Miért küzdenél ellene? Ez érted van, és jó neked. Tehát lehet beszélned kell valakivel, beszélj valakivel. Nem fogsz szellemileg előre haladni, megrekedsz. Beszélj valakivel, kér segítséget. És tudod azt, hogy a küzdelem, amin keresztül mész, az Isten szeretetének a bizonyítéka. Nem akar benne hagyni. Nem akar benne hagyni. Ki akar hozni belőle? Magasabb szintre. Olyan életet akar, amit még nem tapasztaltál meg. És ezt Jézus a kereszten 2000 évvel ezelőtt tette lehetővé. Köszönjük, Urunk. Köszönjük, Urunk. Köszönjük az irgalmat, hogy ott találkozol velünk, ahol vagyunk. Köszönjük, hogy szeretsz minket annyira, hogy nem hagysz bennünket ugyanabban az állapotban. Te egy hatalmas Isten vagy. És köszönjük, hogy minden körülményt használsz arra, hogy ne hagyj minket ugyanabban az állapotban. És mindent a te dicsőségedre és a mi javunkra. És csak köszönjük, hogy ez a nap lehet az áttörések napja. Köszönjük, Urunk, és imádkozunk azokért, akik ma úgy döntöttek, hogy átlépnek. Átlépnek egy akadályt. És tovább lépnek azon az úton, ami a teljes alávetettséghez vezet. Csak köszönjük, Urunk. Jó veled. Jó veled járni. Jó téged követni. Az Úr Jézus nevében. Ámen. Mehetünk Isten hírével, legyünk még közösségben, bátran. És tényleg, hogyha nehézséged van, küzdesz, kér segítséget. Férfiak, nektek duplán mondom, bátran kérjetek segítséget. Mert a lányok jók ebben. A férfiak meg játsszák a kemény fiút. De bátran kér segítséget. Ne csak tőlem, ha van egy bizalmas barátod, valaki, aki közel áll. Tudod, itt nem a hatalmas jó tanácsokra van szükség, hanem az, hogy fogjuk egymás kezét, és együtt átmenjünk azon a küzdelmen. Hogy tudom, hogy valakit felhívhatok, amikor küzdök. Tudom, hogy valakit felhívhatok, hogy imádkozzon értem, amikor küzdök. Oké? Isten áldjon benneteket.